Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Tisztelt elnök úr, bocsánat! Ezeket a forrásokat használtam fel az előadásomhoz, és először engedjék meg, hogy világszerte érvényes, illetve Európára érvényes előrejelzéseket és jelenlegi adatokat vetítsek. Miközben 2030-ra előreláthatólag 8,3 milliárdra emelkedik földünk lakossága, a nem fertőző, döntően élelmeszesedés alapú betegségek létszáma, halálozása az 39 millióról 52 millióra emelkedik. A rosszindulatú daganatok gyakori okozta halálozásban szintén tapasztalhatunk egy bizonyos emelkedést, a népességszaporulat miatt viszont a relatív százalékuk kissé csökken. Talán meglepő ez a kép, miszerint a halálozásokért világszerte legalábbis az előrejelzések szerint 2030-ig a HIV, az AIDS okozta megbetegedés lesz a felelős, de ne felejtsük, hogy főleg Afrikában a populáció jelentős része átfertőzött ezzel a betegséggel. Ismételten a nem fertőző, tehát döntően élelmeszesedéses alapú betegségek jelentős növekedésével lehet már az elkövetkezendő másfél évtizeddel is benne is számítani. Ez a növekedés abszolút és relatív értelemben kisebb, a rosszindulatú és szintén kicsit kevesebb, mint a élelmeszesedés alapú betegségeké a légzőszervi vonatkozásban. Ugorjunk egyet, és menjünk vissza Európára. Látható, hogy az előző előadásban elhangzottakhozra kicsit rálicitálva, amíg a fiatal életkorban például a rosszindulatú daganatok okozta megbetegedés viszonylag kicsi számba fordul elő, meg 90-szer több lesz 75 év fölött, és hogyha a dolgok mélyére nézünk, akkor jelenleg azt tapasztalható, hogy noha lényeges változás a vastagbél, prostata, hasnyálmirigy, gyomor vonatkozásában nincsen, sőt, talán kedvezőnek is tekinthető, hogy az elmúlt 30 évben némileg csökkent a férfi tüdőrákok száma, új jelenségek is megfigyelhetők az elmúlt 20-30 évben, nevezetesen például a női tüdőrák növekedése. Mi várható tehát az elkövetkezendő évtizedekben? A fejlett országokban döntően a nem fertőző betegségek fognak dominálni, ahogy említettem, az érelmeszesedés alapú nem csak a szívet, perifériás eret, agyi ereket, veseereket érintő megbetegedések és bizonyos ráktípusok. Meg fog duplázódni a cukorbetegség minden szövődményével együtt, amely körülbelül 300 millió lesz 2025-re, köszönhetően a táplálkozásnak és az egészségtelen életmódnak. A következő évtizedekben a rosszindulatú daganatok gyakorisága a fejlődő országokban is növekedni fog, mint tudjuk, durván egyharmada gyógyítható jelenleg a rákoknak. A rák megbetegedések gyakorisága talán stabilizálódik, némileg csökken az ipari országokban. Ezen belül növekedni fog a tüdő és a vastagbél, mint a végbélrákok, köszönhetően a dohányzásnak, egészségtelen táplálkozásnak, említettem a női tüdőrákot, talán csökkenni fog a gyomorrák az elmúlt évek felfedezéseinek, a jobb ételtartósítású eljárásoknak köszönhetően. És természetesen a fény az alagút végén szintén, legalábbis a nők vonatkozásokban, a méhnyakrák csökkenése az ipari országokban, ezzel szemben az incidencia a fejlődőkben növekedni fog. Ugorjunk a magyar adatokban. A magyar adatok szerint a férfiak várható élettartama 2013-ban 72, a nőké 79,3 életév volt. Az előbb sokat beszéltem a halálozási adatokról, de szeretném felhívni két szempontra még a figyelmet, két széles körben használt paraméterre, a korai halálozásra, amelynek a szív és a agyi érbetegségek lesznek a felelőse, illetve a tüdőrák, valamint a rokkantsággal, korlátozottsággal és korrigált, elveszített potenciális életívekkel jellemző paraméter. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen súlyos probléma lesz a jövőben. Én szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az a tény, miszerint egy időben halnak meg a férfiak és a nők, csak a mitológiában létezik, Filemon és Baucis vonatkozásában. Sajnos részben egészségesen, majd az öregségtől meggyengülve, később betegségtől gyötörten, gyakorlatilag az emberek 99,99%-a számíthat magányra, tekintettel arra, hogy az 1,3 gyermek, azoknak szintén nagy magyar és nemzetközi mobilitásuk van, a szülőktől távol fog élni, és ebből a szempontból a nők, mint annyi más területen tovább lesznek sújtva, hiszen tovább fognak élni. Magyarországon az elmúlt 2013-ban a 129 ezer halálozás közel felét a különböző érbetegségek tették ki. Most már nem ismétlem mindig, hogy gondolok a szív, az agyérbetegségekre, perifériás érbetegségekre, veseérbetegségekre, mindezekre együtt. A rossz indokú daganatok okozta halálozást, itt lehet látni, körülbelül minden negyedik. Elképesztőek a rizikófaktorokkal kapcsolatos adatok, még mindig mindenfajta propaganda ellenére a férfiak több mint egyharmada, a nők közel egynegyede dohányzik, és hatalmas mennyiségű tiszta alkoholt fogyaszt a lakosság, természetesen nem tiszta alkohol formájában. Nyugodtan lehet ezeket az adatokat akár 4,5 millióban is megfogalmazni, hiszen a lakosságunk létszáma még mindig közel 10 millió, 9 millió, 960 ezer. Az elmúlt években a Magyarország rosszindulatú daganat okozta halálozása az idősebb életkorban lényeges növekedést nem mutatott, illetve a lényeges kismértékű növekedés után a 2010-es évre visszacsökkent arra az értékre, amiben körülbelül 40 évvel ezelőtt volt. Sajnos a helyzet azonban nem ennyire jó, amikor többek között a kórházi felvételek számát nézzük a rosszindulatú daganatok vonatkozásába, látható, hogy Magyarország Európában a harmadik helyen van, és ha csak egy adatot emelek ki, a vastag és a végbél daganatok vonatkozásában, a kórházi kezelések 100 000 lakosra számított száma vonatkozásában pedig az első helyen. A helyzet tehát nem derűs. Mi várható? Király Gábor és munkatársai egy nagyon érdekes, nagyon bonyolult számítás eredményeképpen arra a következtetésre jutottak, hogy közel 30 év múlva a jelenleg durván 38 ezer eredetű halálozás fel fog emelkedni 42 ezerre, ugyanúgy növekedni, vagy hasonlóan növekedni fog a krónikus tüdőbetegség, tehát nem a tüdőrák, hanem a úgynevezett COPD és társai aszma okozta halálozás gyakorisága. Három olyan lehetséges prognózist vetítettek ki, amelyeket a jelenlegi halálozási adatokra vonatkoztattak, nem gondolva, nem számítva azt, hogy esetleg a pozitív változások milyen, vagy intézkedések milyen pozitív tendenciát fognak indítani. Ebből sajnos az világlik ki, hogy 2051-re a 0-tól 14 évesek aránya kismértékben csökken, több mint 10%-kal a 15-től 64 éveseké, és 19-től 32%-ra növekszik a 65 év feletti lakosság úgy, hogy a legpesszimistább számítás szerint 8 millióan, a közepesen pesszimista 8,44 és az optimista számítás szerint 9 millióan leszünk. Sajnos még egy másik tendencia is megfigyelhető, ami az egészségpolitikusok tervezése szempontjából nagyon fontos, hogy van egy déli, délnyugati, délkeleti tenge is, a sötét kék azt jelzi, hogy ezekben a járásokban a népesség száma az elkövetkező 30 évben valószínűleg több mint 30%-kal fog csökkenni. Ez a kevésbé kék az 30 és 15, a világos kék 0-tól 15, és lehet látni, hogy népességgyarapodás csak gyakorlatilag Közép-Magyarországon és néhány nagy megyei város vonzás közepébe lehet megfigyelni. Az elkövetkezendő 30 évben, ahogy említettem, világszerte is, de Magyarországon is, a cukorbetegségben szenvedők, felnőttkori cukorbetegségben szenvedők igen nagy arányával lehet majd számolni, elsősorban az idős korosztályban. A szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkben ugyanez a kép. Elsősorban az idősekben fog szaporodni a számuk, és ugyanezt tapasztaljuk a magas vérnyomásban szenvedőknél. Tehát a 75 év fölöttieknél ezeknek a száma drasztikusan növekedni fog. Úgy, most ezt összefoglalom, bemutatom még egyszer, hogy az a százalékarány, amelyik jelen pillanatban 9% számolva a 8,44 millió magyarországi lakosságot, ezeket a százalékokat és számokat számítottam, 12%-ra növekszik, a légzőszervi betegségek 8,3-700 000, magas vérnyomás 3,2 millió, szívérrendszeri betegség 2,7 millió. A kép tehát nagyon borús. Mi a teendő? És engedjék meg, miután nem vagyok egészségpolitikus, de közel 4 évtizeden keresztül érbetegségekkel, azoknak a szociális problémáival, gondozásával, talán egy kicsit a gyógyítással is foglalkoztam, hogy a saját víziómat bevetítsem. Lapis akadémikus úr rendszeresen felveti az osztályüléseken az egészségtudatos életmód, az oktatás fontosságát. Én úgy gondolom, ezeknek tényleg nagy helyük lenne nem csak a középfokú oktatásban, hanem a nem egészségügyi jellegű felső szintű oktatásban is. A médiák szerepét nálam avatottabb emberek boncolgassák. A közétkeztetésben biztosan nagyon sok mindent lehet tenni. Bocsánat, elfelejtettem mondani, hogy ezt a struktúrát azért vetítettem fel, mert ez a minden betegség természetes lefolyása, lehet foglalkozni bármely betegség megelőzésével. Én természetesen csak az érbetegségekre fókuszáltam most, hisz ezekkel foglalkoztam az elmúlt évtizedekben, az akut esemény gyógyításával, és utána, ami a betegség gyógyítása vagy rehabilitáció szakába következik, azokkal a teendőkkel. Én úgy gondolom, hogy ha az egyén valamiféle adókedvezményben részesülne a saját egészségével kapcsolatos teendők vonatkozásában, ez sokat segítene, és úgy gondolom, hogy a nyugdíjba vonuláskor, ha minden dolgozó, legyen az közalkalmazott vagy privát cég alkalmazottja, kapna egy olyan vouchert, amivel a szívérbetegségek és a rosszintú daganatok legfontosabb és legegyszerűbb szűrési módjait meg lehetne kapni, meg lehetne valósítani, és csak arra fordítani, nagyot lépnénk előre. Megnéztem az OEP pontokat, illetve megnéztem egy budapesti magánklinikának az ilyen típusú költségeit. Az OEP pontokat összeadva egy hasi ultrahang, zsírok, vérnyomásmérés, prostata specifikus antigén is, nem sorolnám tovább. Biztos vagyok benne, hogy 100 000 forintnál kevesebbe kerülne valamivel. És még egy ilyen magánklinikán is ezek az értelmes és nem a varázslás témakörébe tartozó vizsgálatok költségese több, mint 180 000 forint. Akut esemény. Nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy a mostani másfél száznál jóval kevesebb kórházra lenne szükség, de azokat jobban fel kellene szerelnünk, és nyilván az egyre fogyatkozó orvos létszám akkor nagyobb koncentrációban fordulna elő. Úgy gondolom, az egyre specializálódó és egyre bonyolultabb eszközöket használó orvostudomány nem lehet szétaprózni mindenféle vidéki kórházakba, ahol sem a szakértelem, sem a tudás nem áll rendelkezésre. A felszabaduló ágyakról nagyon-nagyon sok szó esik, de ne felejtsük el, hogy óriási igény lesz nem csak a magatehetetlen ápolásra szoruló betegek ellátására, hanem, ahogy így említettem, az előregedő populáció miatt a magányos emberek emberhez méltó körülmények között való elhelyezésére is. A gyerekeket könnyű szeretni, mert azok szépek és egészségesek. Én úgy gondolom, hogy egy társadalom humanitási fokának a megítélésére az a fontos és az a mérvadó, hogy hogyan bánik az öregekkel. A kétségtelen, hogy a szélütés után az embereknek csak 10%-a tud visszamenni, tehát az egyik legsúlyosabb betegség, amelyik rokkantságot okoz, világszerte az első helyen van, de a természetes öregedés, az elbutulás, a depresszió, ezek mind-mind olyan körülményeket teremtenek, amely segítséget igényel, nem feltétlenül ápolást, de ezeket a kérdéseket a felszabaduló és ezeket a feladatokat a felszabaduló orvosi ágyakon vagy kórházi ágyakon meg kell oldani. Ma ez mindennapos egy egyetemi klinikán is, nem tudjuk elbocsájtani ezeket a betegeket, ennyi napig fekszenek bent, mert olyan jogszabályok vannak, hogyha valakinek van 1, 2, 3, 4, 5, 6 gyereke, aki már évtizedek óta nem is foglalkozik vele, és csak arra vár, hogy mikor örökölhet, végig kell kérdezni a vámhatóságnak, mielőtt a magatehetetlen, beszédképtelen, döntésképtelen, leépült betegről ki lehet mondani, hogy gyámság alá lehet helyezni, és kereshetünk neki valamiféle szociális otthont. És csak egy képpel szeretném illusztrálni, hogy mit jelent az, amikor nem szakemberek látják el azokat a egyre nagyobb létszámú, tízezres, százezres léptékű tömeget, aki kikerül a kórházból, és már nem tudjuk gyógyítani, önmaga ellátásra képtelen, de mégis szakápolásra szorul. Tehát én úgy gondolom, hogy a utolsó fázisban, és nagyon sok tennivalónk van, konkrét tennivalóink vannak. Beszéltem erről a voucherről, nevezük így, vagy bónuszról, a nyugdíjba vonuláskor. Én úgy gondolom, hogy a második megelőzés, és még egyszer mondom, én most a érbetegségekről beszélek, a gondozási problémák megoldása mellett az újabb betegség megelőzésére nagyon nagy szükség lenne olyan komplex központokra, amelyek még most is, már most is működnek. Tehát nem kell felépíteni semmi újat, hanem ezeket a százezres nagyságú betegtömeget ebben a központokban kellene gondozni a körzeti orvossal együtt kéz a kézben. Miért? Azért, mert európai felmérés szerint, ha bár ez a betegcsoport már átesett egy szélütésen, egy szívinfarktuson, egy perifériás érszükület miatti kezelésen, még mindig a 60%-ának magas a vérnyomása, 50%-a dohányzik, kóros a koleszterin szintje, több mint 60%-a nem mozog, nem diétázik. A koreai háború alatt már kiderült, hogy az érelmeszesedés a 18-20 éves élet elveszített amerikai katonák erejében is kimutatható. Ezt a beteget mi szélütés miatt veszítettük el, itt látható az érdugulás, semmiféle alsó végtagi panasza nem volt, semmiféle szívpanasza nem volt, de ez a kép is illusztrálja, hogy ez az érelmeszesedés az egész érrendszert érinti. Ez az orvostudomány szerencsétlen fejlődése, hogy elkülönnek egymástól a kardiológusok, elkülönülnek a sztrókkal foglalkozó neurológusok, perifériás érbetegségekkel foglalkozók. Ez egy közös betegség, ez három nővér, amelyiknek a eredete ugyanaz. Lehet látni, hogy akár a stent is mennyire csak dugulás elhárítás, hiszen egy aktuális problémát oldottunk meg, de mindenütt az erekben ott van a nagyon súlyos eltérés, ami most még nem okoz problémát, de holnap vagy holnap után igen. Tehát ennek a prevenciója, komplex kezelése óriási feladat. Bármennyire is meglepő, azt szokták mondani, hogy Magyarország a korlátlan lehetetlenségek hazája, de ezt a víziót, amit most felvetítek, évekkel ezelőtt sikerült több szakmai kollégiummal elismertetni, zöld utat kapott rá, mégse valósult meg csak egy helyen, Nyíregyházán. Miről van szó? Ahogy a angol nyugdíjas a klubjában, a francia nyugdíjas a parkban, a magyar nyugdíjas az STK-ba tölti a szakrendelését, vagy az idejét, hétfőn a diabétesze, kedden a magas vérnyomása, szerdán a nyakérszűkülete, csütörtökön valamilyen laborvizsgálat miatt. Különböző gyógyszerek, különböző egymással nem kommunikáló orvosok, és még sorolhatnám, nincs közös adatbázis, pénzkiadás, ismételt vizsgálatok, százezrei. Nem arról van szó, hogy új állásokat kell teremteni, ezek most is működnek. Ezek ott vannak minden budapesti nagykórház egyik szegletében, másik szegletében, harmadik szegletében. Ezek számára, mint a McDonald's. Igen, olyan rendszerben egyformán teljesen a megyei kórházakban, néhány nagy budapesti kórházban, talán még egy-két nagyobb vidéki kórházban, ezeket meg kellene csinálni, és akkor a diabetológus, a sztrokológus és a kardiológus nem egymástól távol, hanem közös épületben, egymás mellett, konzultációs lehetőséggel, közös adatbanggal, közös statisztikaival, és még sorolhatnám a millió előnyét, lehetne racionalizálni, hatékonyát tenni a második betegség megelőzését, mert ne felejtsük, szívinfarktus, stroke, alsó végtagi szükület, legnagyobb rizikófaktora egy újabb stroke-nak, egy újabb szívinfarktusnak. Összefoglalás. Csökkenő és előregedő lakossággal állunk szemben, domináló lesz úgy a morbiditás, mint a mortalitás szempontjából az érrendszeri és légzőszervi betegségek, magas vérnyomás, cukorbetegség, és mindenképpen minket, gyakorló orvosokat is bevonuló komplex tervre van szükség, amely úgy a megelőzés, mint az akut betegség, valamint a második esemény megelőzésére nek a stratégiának a kidolgozásába belevon. Újszerű ösztönző és szűrő programokkal és országos pályázatokkal kell ezeket a égető egészségügyi és szociális problémákat megoldani, hasonló szociális otthoni programra lenne szükség, mint például a bölcsődei program égetően, és akkor talán megvalósul az, illetve nem valósul meg az, amit Krúdy Gyula annak idején leírt, hogy az emberek itt mind született szónokok és ábrándozók, szívesebben felépítenek légvárból egy egész emberi életet, mint elvégeznek egy negyedórai komoly munkát. Köszönöm szépen!